Hallgatók napját tartunk ma itt december 8-án a Mária Rádióban, amikor a kedves testvéreknek lehetőségük van arra, hogy megosszák a tanúságtétellel kapcsolatos meglátásaikat, gondolataikat, javaslataikat, tapasztalataikat a 061-374-0904-es telefonszámon.
Illetve még az eukarisztikus kongresszusra is visszatekintünk, olyan módon is, hogy Erdő Péter bíboros úr prédikációjából is meghallgatunk részleteket. Várjuk a kedves hallgatóknak a hívásait egyébként a nap során sok élő műsorsávban, hogy hát valamiképpen arról is tegyenek tanúságot, hogy hogyan él tovább bennük az eukarisztikus kongresszus, hogyan lesz ez szépen lassan történelmi jelentőségű, amit majd évtizedek múlva is emlegetnek azok, akik ezen részt vettek.
Illetve kíváncsiak vagyunk arra is, hogy mit jelent számukra a kereszténység, a keresztény identitás, hogyan és milyen formában tudunk a hitünkről tanúságot tenni, egyáltalán fontos-e ez, illetve ha fontosnak tartjuk, akkor milyen kísérleteik voltak esetleg a kedves hallgatóknak erre, mondják el a sikereiket, vagy netán a kudarcaikat, illetve hogy mi jelenti a legnagyobb nehézséget mondjuk a tanúság tevés kapcsán. Élőadásunk száma 061-374-0904.
Beethoven 7. szimfóniájának részleteit hallgatjuk. Az első tételből hallottunk ugye három kis idézetet, amely meglehetősen élénk, szinte táncos jelleget hordozott. Ehhez képest a második tétel lényegesen visszafogottabb, de hát hihetetlen népszerűségnek örvend, nagyon ismert tétel ez. Ennek a tételnek most a bevezetését fogjuk meghallgatni. Arra figyeljünk, hogy ahogy elindul a zene, akkor egy dallamot, egy nagyon egyszerű kis dallamot fogunk hallgatni. Ezt próbáljuk megjegyezni, és utána ezt a dallamot majd tovább fogjuk hallani, és a hegedűk, csellók viszont egy második dallamot is eljátszanak, és ez a két dallam, ez határozza meg ezt az egész második tételt, úgyhogy próbáljuk ezeket megfigyelni, és hát akkor így hallgassuk meg a bevezetését. Thank you.
Sok szeretettel köszöntjük a vonalban dr. Csókai András, nemzetközi hírű idegsebészt.
Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké,
amen. Én is köszöntöm a hallgatókat. Köszöntelek titeket.
A Mária Rádió célkitűzése, hogy 2022-ben nagyon sokat foglalkozik majd a tanúság tétellel, mint műfajjal, és hónapról hónapra más aspektusból próbáljuk majd ezt itt megközelíteni. Én azt gondolom, hogy amikor Csókai Andrásra gondolnak az emberek, akkor legtöbbször a tanúság tételeid jutnak az eszükbe. Miért vált belőled ekkora tanúságtevő?
Igen, ez érdekes. Azt hiszem, aki lépésenként az értelem hitével jut el az Úr Jézusig, vagy a szűzanyáig, az annál talán nem érezhető ennyire ez a fajta, mondjuk így erős vagy radikális tanúság. De aki ki egy ilyen sauli megtérésen megy keresztül, ahogy annak idején Pál apostollal is történt, abból egy ilyen markánsabb tanúságtétel jön ki, és én ezen este már pontosan négy nap múlva lesz, hogy 23 éve történt ez, annál a keresztnél, ami a pápa a eucharisztikus kongresszuson most is, meg 83 éve kín volt, annál a keresztnél volt a Domonkos templomban 23 éve, december 12-én egy rettenetesen erős Krisztus élménye. Meg kell, hogy mondjam, azelőtt súlyos, halálos bűnökben éltem, és egy pillanat alatt megfordultam. Na most, és ugyanúgy megkaptam azt az utasítást, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Tehát az identitásom teljesen ilyen szempontból megerősödött, a keresztény identitásom megváltozott, és azt is megkaptam a Pál apostol, hogy jaj nekem, hogyha nem hirdetem az evangéliumot. Tehát ebbe a kettőségben kell menni előre, hát kap az ember ezért hideget, meleget, de az úgy is jó, mert ha nem kapna hideget, akkor nagyon rossz tanúságtevő lenne.
Tehát 23 év az azért nagyon-nagyon sok idő. Mi tartja benned a lelket napról napra? Nem lehet ebbe belefáradni?
Dehogy nem, néha nagyon elfárad az ember, de ugyanúgy, ahogy az apostolok, mindig megkapod a tüzet a mély imádságban. Én ezt tapasztalom, és akkor is, hogyha nagyon nagy kiütések érnek, vagy tragédiák, például itt gondolok a kisfiam halálára, vagy egyebekre is, akkor is mindig fölállsz, mert mindig az imádságban megkapod azt a tüzet, azt az erőt, hogy ne ott fetrengjünk a diványon. Ezt nagyon szeretem, ezt a pápának ezt a mondatát a fiatalok felé, hogy ne a diványon fetrengjetek, hanem vessétek be magatokat tűzzel a Krisztus követésbe, a tanúságtételbe, és ez nem csak a fiatalokra vonatkozik, hanem a 90 évesre is, természetesen a maga szintjén.
Azért tehát neked nagyon sok dolgod van a beteg emberek kapcsán is, akikkel találkozol, és néha azon gondolkodom, hogy neked mikor van időd ezekre az elmélyült imádságokra, ugye többször említed a Jézus imát, dolgozol,
ez reggel,
családod
ez
van.
Négytől zajlik fél hatig. Ez reggel 4-től fél hatig, és napközben is tulajdonképpen állandóan mondom magamban. Tehát a Jézus imának ez a lényege, de a rózsafüzért is lehet így mondani, mert az első 16 évben kizárólag a rózsafüzért mondtam, annak a lánc szemein kapaszkodtam meg mindig, de a kisfiam halála óta inkább a Jézus imát mondom, ez kétségtelen, rövidebb, és például a műtét közben is jó lehet mondani. Az az igazság, hogy a Jóisten nem az arra legalkalmasabbakat, tűnőeket választja ki, mert én például gyerekkoromban dadogtam, hármas voltam mindig magyar irodalomból és nyelvtanból, nem vagyok igazából egy olvasott, nagy kultúrájú ember, tehát teljesen irreális, hogy én kiálljak, és mondjuk így előadás formájába elmondjuk egy tanúságtételt. És nagyon sokszor van olyan, hogy nem is tudom, hogy mit fogok mondani, de utána egyszerűen, ahogy ez elkezdődik, a Szent Lélek vezet és mondja, hogy mit mondjam. Ez egy mondjuk nem napi, mert azért naponta nincs ilyen, de mondjuk egy heti tapasztalat, mert hetenként biztos van átlagban egy ilyen tanúságtétel valahol az országban, vagy akár külföldön. Érdekes bizonyság ez a Szentlélek munkájáról.
Nem érzed néha azt, amikor tanúságot teszel, hogy úgy megmosolyognak az emberek?
Ja, nem, hát azt állandóan. Katolikus templomokban nem. De például ma például a vizit előtt, itt a Honvéd Kórháznak a idegsebészeti osztályon, még a vizit előtt, tehát nem munkaidőben, hanem egy perccel a munkaidő előtt, egy kis rögtönzött előadást tartottam egy percbe, hogy mi a lényege a szeplégtelen fogantatásnak, mert ma ünnepeljük ugye ezt a reggeli rorát, a misén is egy szép gondolatok hangzottak el tőle. Mi a különbség a tűzi fogantatás és a szeplégtelen fogantatás között? Elmondtam, és akkor a szűzanyával együtt induljunk el a munkánkban. Na most én tudom, hogy ezért megmosolyognak, vagy egymás közt mondják, hogy ez hülye. De ez nem érdekes, mert sosem mondta azt az Úr Jézus, hogy a tanúságtevőknek könnyű dolguk lesz, és ez teljesen mindegy, hogy mit kapsz. Tehát van, amikor megünnepel a katolikus templomokba elmegy az ember, hát ez szinte úgy örömmel ölelgetnek, ünnepelnek, ezt tudod, de utána meg az embert akár a lámpavasra is fölhúzzák, és azt is. Tehát nem lényegtelen az eredmény, hogy kritika vagy elismerés. Nem ezért teszünk tanúságot, hanem azért, mert az Úr Jézus ezt kéri tőlünk, és kész.
Azt olvastam rólad a Wikipédián a napokban, hogy 2002-től több mint 800 alkalommal, tehát majdnem 20 éve, több mint 800 alkalommal tett tanúságot a nyilvánosság előtt keresztény hitéről.
Szerintem több már, mint 800 különben, ez még egy régebbi Wikipédia, hogyha, de hát nem számolom pontosan, ebbe igazad van. Ahova hívnak, oda elmegyek, a legkisebb faluba is eljutok. Volt ez a nagyon híres tegedű művész, a David Osszák, azt hiszem orosz volt ő, és ő is célul tűzte ki, hogy a lehető legkisebb faluba is elment koncertet adni ingyen és bérmentre. Aztán mindig kérdezik, hogy mennyi a előadói díjam. Hát mondom, hogy semmi, ha adnak adományt, elfogadom, de ha nem adnak, akkor semmi gond. De nem azért, ez nem pénzkereseti forrás, mondjuk, mint adott esetben egy más ilyen hakli, mondjuk legyen az egy beat koncert, vagy bármi, de hát ezt egyszerűen csinálni kell, és én azt látom, hogy nagyon kell vigyázni arra, hogy ne használd túl ki a szervezetedet, és amikor kicsit visszább kell fogni valamit, akkor azt a Jóisten el fogja rendezni, ha meg nem, akkor alkalmassá tesz arra, hogy bírjad. Igen, így van.
Mit szól ehhez a családod? Tehát dolgozol, tehát 20 éve több, mint...
Igen, a feleségem azért velem együtt átélte ezt a megtérést, és nagyon sokszor, pláne, hogy így a gyerekek most már fölnőttek, őt is be tudom vonni a tanúságtételbe, hiszen amikor elmondom, hogy mennyire gonosz dolgokat csináltam 25 évvel ezelőtt a házasságunkban is, akkor az ő jelenléte, az, hogy itt van, szeret és boldog, szerelmes párként teszünk tanúságot, erősíti a tanúságtételt. Tehát nagyon fontos adott esetben az ő jelenléte, és most olyan kegyelmi időszakot élünk, hogy általában mondjuk az esetek 50-60%-ában el is szokott velem jönni. Hát a gyerekeim azok úgy féltenek. Én teljesen értem ezt a dolgot. El kell fogadni a fenntartásokat. Na hát viszont meg nekünk csinálni kell. A Mária Rádiónak ez az élete. Erről szól a Mária Rádió.
Te most a kórházban vagy, a Honvéd kórházban vagy?
Igen, ha megindulok a műtő fele majd, igen, persze ott vagyok, munkahelyen vagyok, igen.
Hány műtéted lesz ma?
Ma nem lesz, nekem, az osztálynak lesz, ma a kontrollnapon van, úgyhogy a műtött betegeimet fogom ma kontrollálni, megnézni, meg esetleg az új betegeket.
Nekik beszélsz?
És különösen fontos, különösen fontos ebbe a covidos időszakba reményt adni az embereknek, és örömöt, és ezt az örömöt igazából csak akkor tudjuk megélni, hogyha hiszünk a feltámadásban, nincsen semmilyen más vallás nem tudja ezt a túláradó örömöt adni, amit az ember megkap Jézustól, hogy mi fog történni a halála után. Semmi rossz, és ez egy csodálatos dolog, csak csupa jó. Csak annyit kell csinálni, hogy vagy